Örülök, hogy látlak benneteket. Kérlek, nyissátok ki a Bibliáitokat a Mózes első könyvénél, méghozzá a harmadik fejezetnél a úgynevezett őstörténetből egy részletet fogunk olvasni. Foglalkozunk is ezzel. Folytatjuk a korábban megkezdett témánkat, melynek ezt a címet adtuk. Megtévesztésre vagy őszinte kapcsolatokra törekszünk. Kérdés. Megtévesztés helyett az igazsághoz és szerethethez ragaszkodó szavak. A Mózes első könyvének harmadik fejezetében az első verstől olvassuk az igét, méghozzá 13. versig. És most kérem, hogy álljunk fel az Isten igéje iránti tiszteletből, és annak kinyilakoztatója iránti tiszteletből, a mindenható Isten iránti tiszteletből. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, hogy nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja az Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor jár kell a kertben, elrejtődött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre ezt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szeret rá, azért ettem. Ámen, eddig az ige, foglaljunk helyet. Ős történet így nevezik Bibliának ezt a szakaszát, de azt gondolom, hogy megrendítő, ha mélyen belegondolunk, hogy ez a történet mennyire mai. És hogy alapvetően veled és velem is hányszor megtörténik. Ki az, akivel nem történt már meg az életében, hogy érezte, hogy valami, amit ő akar, annak, az Istennek nem tetszik. Mégis vágyat érzett arra nézve, hogy azt megszerezze, megtegye, kimondja. Gondolom, hogy aki valaha is olvasta az Isten igéjét, és ismeri a különbségeket, különösen újjászületett keresztényekről, hogy a szó van, akkor azt kell mondani, hogy lehet, hogy ma is megtörtént. Vagy tegnap is megtörtént. Vagy holnap is meg fog történni. Ez a fajta lelki vívódás és tusa, de azt gondolom, nagyon is jellemzi az életünket. És amikor küzdelmekről beszélünk, sok esetben anyagi természetű dolgokra, munkahelyi konfliktusokra gondolunk, családon belüli viszályokra, konfliktusokra gondolunk, egészségügyi problémákra gondolunk, holott ezeknél van sokkal súlyosabb és sokkal mélyebb probléma az életünkben. Amelyről az a baj, hogy néha nem veszük elég komolyan, hogy ez egy súlyosabb probléma. És valójában az a probléma, csokor, amelyről itt az őstörténetben beszél az Isten igéje, az a gyökere az összes problémáknak az életben, ami van. És ennek a megértése gyakorlatilag az összes problémánkra gyógyszer lehet. És amikor az Isten mélyszántásáról beszélünk, akkor az ige mélyszántásáról beszélünk, mert Isten igé az eke, amely föltöri az ugart, az Isten az beszéde által töri fel az ugart az ember szívében, a keménységet megtöri az Isten igéje, amelyet Isten az ő szeretetével és igazságával küld ki. A elmúlt találkozásunkon majd meghallgatja, aki esetleg nem volt itt, fönt van az interneten az első része magának a előadásnak. Most hoztam egy gondolatot csak, egyik tesó küldte el nekem, nagyon tetszett, Reinhard Bonnke gondolata, a gyülekezetet ebben az aspektusban úgy értsük, hogy a Krisztus teste a gyülekezet, amely helyi gyülekezet formában jelenik meg. Miért járja a gyülekezetbe? Nézd ilyen szemszögből. A gyertyák a gyertyatartókban égnek, a villanykörtéket lámpa foglalatba csavarják. A növények talajban növekednek. A gyertyatartó nélkül a gyertyák eldőlnének. Érintkezés nélkül a villanykörték nem adnának fényt. Termőtalaj nélkül a növények egyszerűen elszáradnának. Nekünk keresztényeknek a gyülekezeti közösség a gyertyatartó. Hogy megállhassunk, az áramforrás, hogy világítsunk, és a talaj, hogy felnövekedjünk. A bibliaolvasás és az imádkozás mellett a gyülekezet az egyik gazdag forrás, amelyet Isten biztosított a keresztények számára. Tudunk erre egy ámen mondani? Amen. És így látom, nagyon komoly ajándék az Istentől a Krisztus test, a helyi gyülekezet, és az abban megélt természetes közösség, és ugyanakkor óriási ajándék az Isten igéje, a Biblia, és az imádkozás. Éppen ezért rémisztő, ha megvizsgáljuk az életünket, hogy mennyi időt töltünk imádsággal, és mennyi időt töltünk Biblia tanulmányzással, olvasással. Tehát rémisztő. Azt gondolom. És panaszkodunk, hogy mennyi bajunk van az életbe. És hogy milyen nagy gondjaink vannak az életbe. Furcsa az ember, mert hajlamos másik irányba törekedni, a megoldásnak hátat fordítani, ahelyett, hogy a megoldás iránt, a megoldás felé küzdene és harcolna. Az a helyzet, hogy ha a megoldás felé küzdenénk, sok esetben egy teljesebb és boldogabb élet lenne a része. Ezt próbálom egy kicsit. Gyakorlatilag a mai üzenet, amit el szeretnék mondani, egy vagy két bővített mondatban összefoglalható. Ami miatt többet beszélek róla, az az, hogy egy kicsit együtt gondolkodjak veletek, és mindarra, amire eljutottam, együtt jussunk el. És egy kicsit ez egy utazás is lesz a gondolkodásban. Aztán arról is beszéltünk, ez ugye erről nem beszéltünk, de legutóbb beszéltünk a következőről, a megtévesztésnek próbáltunk egy definíciót keresni. Arra való tudatos törekvés, hogy a befogadóban hamis képzetet és téves következtetés alakítson ki. Na, teljes mértékben lefedi, amit az ördög tett Évával és Ádámmal, Ádámmal és Évával a Édenkertben, lefedi ez a mondat. És látok ott egy képet. Aztán még egy dolog, amiről szintén beszéltünk, nagyon érdekes egyébként a kép a mérlegeléshez. Egyikben egy rakás pénz van, másikban pedig jog és az igazság. Azt mondja az Isten igéje, hogy a jog és igazság támaszt az Isten trónjának. Tehát elválaszthatatlan az Isten uralmától a jog és az igazság. A János 8.44-ben azt olvastuk, hogy ti, mondja Jézus a farizeusoknak, a képmutatóknak, ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Emberi gyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság, amikor hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Az igazság kifejezés, az aléthelye, ez talán többször lehet olvasni, aki több ilyen jellegű könyvet olvas, ezt a szót. Igazság, igazmondás, őszintesség, valóság, maga a való, ez az igazság. A hazugság pedig hamisság, valótlanság, kitalálás, csalás, becsapás. Ugye ezzel foglalkoztunk, ennek a természetével az emberi kommunikációban, az emberi életben az elmúlt találkozásunkkor. No, és akkor nézzük a hazugság belépését az emberiség életébe, és próbáljuk megérteni, hogy hogyan is működik maga a hazugság és az igazság kérdése az ember gondolatvilágában, életvilágában, és mit tanulhatunk már a teremtéskor az Istentől az igazságról és a célról, az ember életének a céljáról. A teremtés kapcsolatosan János apostol evangéliumának első részében megjelenik a logosz kifejezés. Egy picit erről beszélni fogok, amennyit fontosnak tartok említeni ebből. Azt olvassuk az 1 Mózes 2.7-ben, hogy aztán megformálta az Úristen az embert a föld porából, életet lehelt az orrába, így lett az ember, bocsánat, az élet leheletét is, ez nem mindegy, élet leheletét lehelt az orrába, így lett az ember élő lényé, vagy hogy Károli fordítja, így lőn az ember élő lélekké. Isten nagyon érdekes, hogy a teremtéskor mit használ, mi által teremti Isten a világot? A szavát használja. Isten beszél. És ezen a világon ki az, aki érti a beszédet egyedül? Az ember. Az ember kommunikál a beszéddel, és az ember képes megérteni a beszédet. Miért? Mert kinek a hasonlatosságára teremtett egyedül az teremtett világban? Az ember. Isten hasonlatosságára teremtett az ember. Ezért az ember kommunikál, az ember beszél. És az emberi beszéd mögött ott van a gondolat. Mert minden szó mögött gondolat van. Az isteni beszéd, az isteni kijelentés mögött is van egy gondolat. Az Isten gondolata. És ez rendkívül fontos, a teremtésnél is azt látjuk, hogy Isten elgondolta, eltervezte, és a logosz kifejezés pontosan ezért lényeges. Eltervezte, elgondolta, kimondta, és meglett. Előállt. Mennyi minden szeretne az ember az életében, hogy meglegyen neki? Sok mindent szeretnénk. Neked is biztos van több dolog, amit szeretnéd, hogy meglegyen. Igaz? És nem feltétlenül rossz dolgokat szeretnénk. És van, amikor ezt jól is szeretnénk. Tehát helyes az, ahogy hozzáállunk ezekhez a dolgokhoz az életben. De hányszor van úgy, hogy letérünk az útról, és miből látjuk azt, hogy nem jó, ahogy szeretnénk? Miben nyilvánul meg az életünkben, amikor valamit, esetleg még jó dolgod is, de nem jó, ahogy szeretnénk? Miben nyilvánul meg? Konkrétan, milyen gyümölcsökről beszélünk? Például elégedetlenség, aztán? Kudarcélmény, sikertelenség, aztán? Békétlenség, jól el vagyunk. De köszönöm az együttműködést. Nem ezek azok, és még sorolhatnád, hogy mik jelennek meg az életünkben, amikor valami jót akarunk, de nem jól. És képesek vagyunk hosszú időn keresztül mégis ebbe az irányba menni. És annyira akarni, hogy még rosszabb állapotba kerülünk. Nem így van? Nem vesszük figyelembe ezeket a jelzéseket. És ez rám ugyanúgy igaz, mint rád. Normálisak vagyunk? Hát nyilván nem a terv szerint működünk, ugye? Nem az isteni gondolat szerint működünk. Ilyenkor. Isten tehát eltervezte, azt mondta, hogy legyen, és lett. Kérdezzek tőletek valamit. Ha az Isten valamit eltervez, és alfelül elmondja, hogy legyen, feltartóztathatja bármi és bárki is, hogy ne legyen? Van bárki és bármi, ami föl tudja tartóztatni az Isten legyen szavára, hogy ne álljon elő az, amit ő kimond, hogy legyen? Nincs. Nincs. Amikor Isten azt mondja, hogy legyen, akkor az lesz. Előállt a teremtett világ, az élőlények és az ember is. Az embert is így alkotta Isten, hogy megalkotta a föld porából, és életet lehelt. Alkossunk embert, azt mondja. Isten kimondta, és meglett. Így van? Isten elgondolta, kimondta, és meglett. Mégis milyen furcsa, hogy hányszor támad az ember szellemében bizonytalanság, hogy ne mondjam hitetlenség, azzal kapcsolatosan, amit az Isten mond. Neked nem szokott ilyen lenni? Nekem szokott. Jó érzés? Mit terem az ember életében? Valóban azt tudjuk mondani, amit az Isten mondott a teremtéskor, hogy jó, azt tudom mondani, hogy olyan jó lelki állapotban vagyok. Olyan jól érzem magam. Igaz? Hogy nem. Amikor meg az Isten legyen szavára hittel reagálok, bizalommal reagálok, akkor ez milyen lelki-szellemi állapotot eredményez az életemben? Meg milyen fizikai állapotot, közérzetet? békességet, amit összefoglaljuk, hogy jót. Legyen, lett, jó. A teremtettségben ezt látjuk? Isten mondta, hogy legyen, lett, és látta Isten, hogy jó. Dicsőség ezért neki. No. Isten gondolata maga a cél. Maga a szándék. És amikor az ember az Isten szándéka szerint éli az életét, akkor az Isten céljai teljesednek be, és cél iránt halad az élete. Úgy érzi, hogy van értelme az életének. De ehhez mi kell? Kinek a gondolatát kell megérteni? Az Isten gondolatát kell megérteni az életünkben. Igaz, hogy talán ez a legfontosabb dolog, ami egy keresztény embernek, meg egyáltalán a teremtett embernek az életében fontos, hogy megértse, mi az Isten gondolata arról a dologról, amit él, amit tenni akar, amit tervez. Nem ez a legfontosabb? Tehát nem egy a sok fontos dolog közül, hanem a legfontosabb dolog, hogy megértsük az Isten gondolatát. Ez mi kell? Hogy? Mi kell hozzá? Halljuk az ő szavát. Hát nem. Hát az Isten gondolatának megértéséhez az kell, hogy halljuk az ő szavát. No, amikor nagyon akarunk valamit, és úgy x-edik rangba tesszük az Isten gondolatát, halljuk az Isten szavát? Hát nem. Van esélyünk a változásra, amíg ebben az állapotban vagyunk? Semmi. Van esélyünk arra, hogy jó jöjjön ki az életünkből? Nincs. Mikor jön be az Isten jó terve az életünkbe? Ha visszatérünk az Istenhez, hazatérünk, megtérünk, ugye az ember a bűneit megvallja, Krisztusban Isten bűnbocsátó kegyelmét elfogadja, rendezi a kapcsolatát az Atya Istennel, bekapcsolódik vele a kommunikációs közegbe, közösségbe, és újra hallja az ő szavát. Van úgy, hogy mi nagyon akarunk valamit, kérdezzük az Istent, és Isten nem válaszol? Előfordult ilyen? Van úgy, hogy Isten már mondott valamit, de mi azt nem akarjuk elfogadni, ezért megkérdezzük újra. Lehet nem Istentől kérdezzük meg, hanem emberektől kérdezzük meg, hogy azt gondoljuk, hogy az Isten szavát mondják nekünk, de majd más mondanak, mint amit Isten mondott már nekünk. Félelmetes Jeremiás 42-43. Talán az Isten engedi, még lehet megnézzük egyszer. Azt mondja, hogy ez szakaszt rendkívül komoly tanúságon benne, éppen ebben a tekintetben. No, a logosz kifejezésről, János barátom már említette ezt a kifejezést, én gyönyörködöm az Istenben. Tehát úgy fogom meg a dolgokat általában, hogy azt nézem, hogy az Isten milyen csodálatos munkája van abban, amikor valaki keresi az élet értelmét. A görög filozófusok sok marhaságot is összeszedtek, de kétség kívül leginkább a világ eredetét kezdték kutatni. Hogy miért van, hogy lett. És így jön létre náluk ez a logosz fogalom, amelyben benne van a bölcsesség, tehát a gondolat, benne van a szó, és benne van az erő. Sokféleképpen beszéltek a logoszról, ebben most szerintem semmi értelme nincs, hogy mélyen belássuk magunkat, mert a Biblia viszont kinyilatkoztatást ad nekünk ebben a tekintetben, amelyet viszont nagyon fontos megszívlelnünk és megértenünk. János, amikor a levelét írja, pontosan az evangéliumot írja, akkor már maga a szókészlet, a görög nyelv szókészlete alkalmas arra, hogy a kinyilatkoztatást megossza velünk írásba. Csodálatos! Ezek a görög filozófusok, például a Szokratész eljut az egyisten hitre. Arra is eljut, hogy az Isten az lélek. De nem jut el a közösségre az Istennel. De létrejön egy olyan fogalomkészlet, egy olyan nyelv, amelybe eljön a Krisztus, és a kinyilatkoztatás, az Isten kinyilatkoztatás, Jézus tanítását, az evangéliumot alkalmas arra, hogy elmondja nekünk a szó. Csodálatos az Isten. Csodálatos. Még ezeket a filozófusokat is felhasználta, hogy élleljen valami olyat, amely nyilván nem hordozza önmagában az igazságot, de alkalmas arra, hogy az igazság kinyilatkoztatását vele megfogalmazzuk. És talán igen. Ennyit fontosnak érzek megjegyezni. És akkor Jánosnál csak itt a János evangélium első versétől azt mondja János, kezdetben volt az ige a logosz, ugye? Az ige, azaz a logosz Istennél volt, Isten volt az ige, azaz a logosz. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Ha az eddig elmondottak alapján egy kis időt töltesz azzal, hogy ezt a néhány igeverset végig gondolod, a gondolat, a szó és a teremtés szempontjából, akkor elképedsz rajta, hogy mennyire tömör összefoglalás az Isten munkájának ez a néhány igevers, ami ott van a kinyilatkoztatásban, amely valójában az élet. A te életed és az én életem. A te kapcsolataid, a házasságod, a jövőd. És az enyém. Megállapítottuk tehát, hogy a teremtéskor az Isten gondolata volt a kiinduló pont. És ezt követ az Isten kijelentett szava, és a legyen, és előállt, és lett, és ami lett, az jó. Van-e bármi, amit Isten rossznak alkotott és teremtett? Nincs. Tehát megfogalmazhatjuk, egyetértetek azzal a bibliai igazsággal, hogy az Isten minden gondolata jó, élet és áldás? Egyetértetek ezzel? Miért olyan nehéz nekünk mégis ezt elfogadni? Nem borzasztó, ha vele gondoltok? Mennyit küzdesz te is és én is az Isten gondolata ellen? Mennyi bizonytalanság és mennyi harc dúl az elmédben és az én elmémben és a lelkemben, hogy én elfogadjam, amit az Isten mondott, hogy az a legjobb. Nem is a legjobb, tehát nem is, nincs is a legjobb, hanem az a jó, és azon kívül nincs más minőség. Az a jó. Döbbenetes. Én elborzadtam. Tehát komolyan mondom, hogy elborzadtam, mikor erre gondoltam, és azt gondoltam, hogy kicsit a magam kereszténységét se kicsit, nem kicsit nagyon elő kell venni, mint édesanyám kezembe adta annak idén a veszőseprűt, és fel kell söpörni a tyúk ürüléket az udvarról. És azt gondolom, néha annyi sok szemét van az életünkben, hogy elő kell venni azt a veszőseprűt, azt tudod, az felszínt is takarította rendesen, jó nehéz volt. És ha végeztél, szép, rendetett mindent. A szemét az eltakarodott onnan. Meg is boronlált a tetejét, igen. Igen. Valaki vizuális alkat már látja, már csinált ilyet. Oké. Jó. Isten gondolata jó, és jót eredményez. Ebben megállapodtunk. Mit mond ezzel kapcsolatban, és ezzel abszolút szinkronban Jakab, és által ugye a Szentlélek, Jakab 1.17, ezt föl lehet írni. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék honnan? Felülről a világosság atyától száll alá. És figyelj ide, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Ez döbbenetes, ha vele gondoltok. Van bármi, ami ebben az életben azt mondta, hogy jó, ami nem az Istentől van. Ami valóban az, tehát valóban nem csak a mi önző kívánságainkat kielégítve nevezhető jó érzésnek, hanem globálisan a kapcsolataink tekintetében, a jövőnk tekintetében, az élet célunk tekintetében is jónak nevezhető. Van bármi, ami nem az Istentől van? Nincs. Ezért kínál fel Isten a vele való közösségnek ajándékát. Mert az ember képtelen jó lenni. És képtelen valóságosan az élet céljának megfelelő irányba haladni. Az Isten nélkül. Képtelenek vagyunk rá. Még így is, hogy keresztények vagyunk, mennyit kell küzdenünk? És olyan apró dolgokban csúszunk el, én ezen, és szóval megborzadtam. Mondtam, hogy készítettem más, itt a beszélgettünk, hogy mi lesz az ige hirdetése, alázat, stb. Mondom, Tamás, amit nekem maradott az Úr, az engem már most kiütött, tehát önmagában még prédikálni is elég lesz róla. A Mózes 1.26-27-ben azt mondja az Úr igéje, hogy ugye akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette az Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. A szó az hatalom. Az emberre az Isten rábízta, hogy elnevezze az állatokat. Igaz? Tehát hatalmat adott, hogy szó által irányt adjon élőlényeknek. Ez az. Tehát, hogy használja az, a beszédet, a szót hatalom gyakorlására. Elérkezünk addig a pontig, amikor Ádám, ugye egyedül van, teszi a dolgát, de valami nem stimmel. És nagyon érdekes volt, amikor felnyitotta egyik atyánfia a szememet ezzel kapcsolatosan, egy által a Szentlélek, hogy azt gondoljuk, ugye, hogy Ádámnak rossz volt egyedül lenni. Ugye, ez egy nagy kísértés, hogy úgy gondolkodjunk az Ádám édenkerti állapotára az Istennel való közösségben, hogy mivel egyedül volt, az rossz volt. De a Bibliában nem ez van leírva, hogy rossz volt, mert rossz az édenkertben nem volt. Ott minden jó volt. Hanem mit mond Isten Ádámról? Nem jó egyedül lenni. Tehát az Isten szemszögéből azt mondja, én úgy gondoltam el, hogy Ádám ne is legyen egyedül. És Ádám még azért van egyedül, mert még nem fejeztem be. Tehát a hiány, ami Istentől van az életünkben, az nem rossz, hanem az még nincs befejezve. És ha belegondoltok, hogy az ember hányszor szalad az Isten elébe, mert meg akar szerezni valamit, és a világ mennyire arról szól, hogy birtokolj, főleg fizikális dolgokat, meg lelki terror által embereket. Hányan uralkodnak más embereken, ösztönszerűen is már. Észre sem veszik, hogy reuralják a mellettük ülő embert, és már levegőt se kap mellettük. Emlékeztek, elfogy az életér a hazug ember, a megtévesztő ember körül, és elfogynak a kapcsolatai. De Ádámnak nem rossz volt az édenkertben, bocsánat. Tehát ne gondoljátok, hogy Ádám az így leült, és akkor azt mondta, hogy nem is beszélek veled, Istenem. Amíg nem azt nekem társat, én nem beszélek veled. Nem is érdekelsz. És akkor ne gondoljátok, hogy Istennek kapcsolatban Ádám megpróbált egy ilyen romlott természethez kötődő lelki terrort alkalmazni, amelyet te meg én alkalmazunk egymással, meg néha Istennel kapcsolatban is megpróbáljuk. Megpróbáljuk, de hát gyerekes dolog. Ebben gondolkodni, és egyáltalán ezt megpróbálni. Tehát a nem jó, az nem egyenlő a rosszal, hanem azt jelenti, hogy még nincs kész. És nagyon érdekes a teremtéskor, hogy mi jött létre. Azt mondja az Isten igéje, hogy amikor az Isten az ő szellemét belehelte a fizikai földből gyúrt testbe, akkor azt mondja az írás, hogy így lett az ember élő lélekké. És maga ez a nefes kifejezés, ez a lélek, ez a héber kifejezés, és nagyon érdekes, nem így hallottam, hogy azt is jelenti, hogy torok, légzés, azaz a létezés ez nélkülözhetetlen. Tehát azt jelenti, a nefes, Isten adta a lelket, azaz az ember Isten függő lény. Nem tud létezni Isten nélkül, még akkor sem, nem akar tudomást venni Istenről. Az élete önmagában, hogy az ember él, az Isten ajándéka. Minden embernek ezen a földön. Ez az őstörténet szempontjából nem lehet külön választani egyik embert a másiktól, bőrszín alapján, vagy bármi alapján. Nincs személyvágatás az Istennél. Minden ember a bűneset óta, amire picit foglalkozunk majd, elszakadt az Istentől, és minden emberért adta az Isten az egyszülött fiát, Jézus Krisztus, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem bűn bánat és bűn vallás által megkapja Krisztusban a bűnbocsánatot, és helyreálljon a közösség Istennel. De nem sok Isten van, hanem csak egy megváltó. És ez már veri a biztosítékot sokaknál. Mert az, hogy Isten mindenkit szeret, Isten nincs személyvágatás, hát ez a top téma ma. Tehát ez a fő vallási üzenet. No de hát, de csak egy van, aki által üdvösségünk van, és ez Jézus Krisztus. És nincs más, kizárólagosság van. Ő az egyetlen, aki tökéletes, tiszta, mint Isten, testélet ige, Isten gondolata, terve, akarata megvalósult benne. Ő az, aki meghalt a mi bűneinkért, és az ő halála által élhetünk mi. A A bűneset óta most már nem csak tapasztaljuk, hanem tudjuk is, hogy vannak gondolatok, amelyek nem az Istentől származnak. Így van? Tehát nem minden gondolat, amely felmerül bennünk, az Istentől van. Ezt el tudjuk fogadni? Ha ez így van, akkor van-e felelősségünk abban, hogy milyen gondolatokat fogadunk el jónak? Vagy milyen gondolatokat vetünk el az életben? Van-e felelősségünk? Bizony van. Van-e hatása az életünkre nézve, hogy milyen gondolatokat fogadunk el, és milyen gondolatokat utasítunk el? Van-e hatással az életünk folyására, a céljára, kimenetelére, és az, hogy mi lesz az életünkben? Bizony van, nagyon komoly. Nagyon komoly hatása az életünkben. Mint ahogy így van. Csak egy rövid gondolat, ugye maga a kommunikáció Isten és az ember között, és ember között is adatott. Azonban az Isten és ember közötti kapcsolat megszakadt a bűneset miatt, amely kihat az ember és ember közötti kapcsolatra is. Azért van ilyen sok rossz kapcsolat, mert az emberek nem ismerik az Istennel a kapcsolatból fakadóan azt a bizalmat és szeretetet, a szeretet és az igazságnak a működését az életükben, amely gyógyíthatna emberi kapcsolatokat, és ha csak az egyik fél ismeri, és a másik nem, még akkor se fog működni a kommunikáció, csak hogyha a másik is megismeri az Istennek ezt a megbocsátó szeretetét, és ezzel a megbocsátó szeretettel és igazsággal tud visszanyúlni az embertársához. Ezért van olyan sok romlott kapcsolat. Valójában az Istennel való kapcsolat megtört állapotára, rövid zárlatra, ami ott jött létre, vezethető vissza. Ember és Isten között a kapcsolatban megvan a tudatosság. Az ember vétkezett Istennel, Isten ezért lezárta a kapcsolatot az ember és Isten között, és Krisztusban a lehetőségét felajánlotta, de nem oldotta meg automatikusan a helyreállítását ennek a kapcsolatnak. Tehát Krisztusban, ha valaki hisz Jézusban és megtér, akkor helyreáll a kapcsolat az Istennel, de attól, hogy Krisztus meghalt minden emberért, még nem áll minden embernek helyre a kapcsolata Istennel. És ez rendkívül fontos igazság. Csak aki megtér, és újonnan születik. A kommunikáció alapvető rendeltetése tehát, hogy összhangban legyünk az Istennel. Ezért van az, hogy Isten megadta nekünk, hogy értjük a szót, és megértjük a szóból a gondolatot, mert végig is belegondoltok, nem a szavakat kell értenem, a gondolatot, amit hordoznak a szavak. És gyönyörködöm abban, hogy Udvarnoki András megfogalmazza a szent írás tanulmányozásának a hozzáállás. Udvarnoki András alapította a baptista teológiát. Azt mondja, azt írja, hogy az igét érteni nem a szavakból fogod. A szavakból önmagában Istent megérteni nem tudod. Ha a szavak útján el nem jutsz, a kinyilatkoztatást adó Szent Szellem által az üzenethez. Tényleg így van. Hát önmagában ugye megjelent a egyházban a szövegkritika, bogaráztak össze-vissza, mondták, hogy meghamisították a Bibliát, aztán megjelentek a kumráni tekercsek, szinte teljes egészében volt benne egy Ézsaiás tekercs, és akkor kiderült, hogy gyakorlatilag dettó ugyanazon benne, mint a kezünkben lévő Bibliákban. Passz. És ugye beszéltünk arról, hogy mikor a görög nyelvű Bibliát kezdték nyomtatni, elindult a reformáció. Az emberek elkezdték olvasni az eredetit, és a Szent Szellem által hozzájutottak a kinyilatkoztatáshoz. De nem a betű volt az, és a szavak voltak a lényegesek, hanem amelyek, azok hordozták csak a gondolatot. És a Szent Szellem által juthatsz hozzá az isteni gondolathoz, kinyilatkoztatáshoz, vagyis mondja, kijelentéshez. Venni kijelentést, kinyilatkoztatás az Istentől. Olvasod a Bibliát, van, aki olvas a Bibliát, és nem ért semmi belőle. Vagy ért egy történelmi igazságot. Vagy ért belőle tényeket. Te pedig személyes üzenetet tudsz belőle venni. Mert kapsz a Szent Szellem által személyes kinyilatkoztatás az Istentől. És ez rendkívül fontos. Igen. A félrevezetés és a megtévesztés pontosan ezt az összhangot igyekszik felborítani. Férj és feleség között, barátok között, testvér és testvér között, és elsősorban Isten és ember között. Ez volt a célja az ördögnek és a félrevezetőnek, a nagy félrevezetőnek, hogy ezt a kapcsolatot tönkretegye, a kommunikációt felborítsa. Mert ebből, hogyha az állatot hoz létre a kommunikációban, akkor nincs gondolat, nincs szó, nincs élet. Tehát Isten gondolata jó, Isten gondolata maga a cél, Isten mondta, hogy legyen, és lett, és jó. Na nézzük meg a ős történetből a bűnesetet. Hogy alapoztok a Bibliába, néhány versenként meg fogjuk nézni ezt az ige szakaszt, és az elhangzottak alapján, tehát legutóbb elhangzottak alapján, és most eddig elmondottak alapján, megpróbálunk megértésre jutni. A 1 Mózes 3.1-ben azt olvassuk, ugye tudjuk, hogy a kígyót Isten teremtette, aki ravaszabb volt minden földön élő állatnál, akit az Úristen alkotott. Tehát nagyon érdekes, hogy maga a bűneset történet ezzel a kijelentéssel kezdődik, hogy ki teremtette a kígyót? Isten. Hogy került oda az édenkertbe a kígyó? Ugye megkirakták Isten jelenlétéből. Miért rakták ez Isten jelenlétéből? Fellázadt az Isten ellen, azaz az Isten gondolatát és szavát nem fogadta el. Hanem neki támadt más gondolata, mint az Istené, és azt gondolta, hogy az ő gondolata jobb, mint az Istené. És ha belegondoltok, a mai életben is a lázadásnak pontosan ez a gyökere, az ember életében is. Hogy azt gondolja, hogy amit ő akar, az jobb, mint amit Isten gondol. Az 1 Mózes 3.1-ben azt olvassuk tehát, hogy a másik felében ennek az igének, hogy csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Most őszintén, nézzétek meg ezt az igeverset. Ez egy kérdés? Most volt bármi, amit az ördög nem tudott ezzel kapcsolatosan? Hát nagyon jól tudta, hogy mi történt, meg hogy történt, és mit mondott Isten, ők ebben teljesen képben volt. Ez nem egy kérdés, ez egy üzenet. Csak kérdője van a végén. Tehát, és igen, itt az egyetlen és egy, és nagyon érdekes, hogy mondják bibliamagyarázók, hogy az egyetlen és az egy a héberben csak a hangsúlyból különböztethető meg. Tehát, hogy most azt mondja, hogy ez egy fáról se ehettek, arra az egyről, vagy egyetlen egyről se ehettek, vagy csak a hangsúly. Tehát ez is ott van benne a megtévesztés, a megzavarás, hogy megzavarja a gondolatát az embernek, Évának, és mindig hozzáteszem, hogy és Ádámnak, mert Ádám ott volt mellette. Ezt ne feledjük-e el. Még akkor is, hogyha nem ő vett a fáról, és erre van kijelentés, hogy az Új Szövetségben, és a felelősség kérdésében. Tehát üzent Évának, a csak ugyannal bevezetve, amely által az ördög a saját gondolatát próbálta, méghozzá az Istennel kapcsolatos, az Istenről alkotott gondolatát próbálta elültetni Évában. És ma is ezt csinálja az ördög. Neki van gondolata veled, neki van célja veled és velem, és ő megpróbálja ezt a gondolatot eljuttatni hozzánk. És a mi gondolkodásunkba kicserél az Isten gondolatait az ő gondolataival. És a cél az volt, hogy Évában a bizalmatlanságot és a bizalmatlanságból fakadó lázadást felkeltse. Azáltal, hogy az ő gondolatait adja Éva elmébe. Hogy folytatja a kinyilatkoztatás? 1 Mózes 3.2.3. Az asszony így felelt a kígyónak. A kertfájnak gyümölcséről ehetünk, csak annak a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. Éva helyesen járt-e, vagy helytelenül? Mit csinált Éva? Parancsolj! Például szóba állt vele, ez így van. De önmagában, amit mond, az miről szól? Figyeljetek még egyszer. Az asszony így felelt a kígyónak. A kertfájnak gyümölcséből lehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. Mivel ütközteti az ördög beszédét? Azzal, amit Isten mondott. Helyesen jár el? Abszolút. Ezt kell csinálni. Tehát a gondolatot mélegre kell tenni, méghozzá annak mélegére kell tennünk, amit az Isten mondott, az ő beszéde, igéje. Isten szava. Így van? Éva tökéletesen járt el. Azt gondoljuk, hogy ez már gáz volt, de nem. Hát miért? Mit kezdesz te, meg én a kísértés közepette? Hát megvizsgálom, nem? Hogy ez a gondolat, amely támad bennem, az Istentől van-e? Az megáll-e az Isten igéje, kijelentésének mérlegén? Vagy azzal ellentétes? Vagy van benne stika? Mikor nem vesszük figyelembe, hogy ez a kijelentés csúsztatás? Mikor valamit annyira akarunk, hogy jobban, mint azt, amit Isten mond nekünk. És ennek is megvan az oka, hogy miért van ez így az életünkben. Ha így van, de ne legyen. Aztán folytatja a kígyó, de a kígyó ezt mondta az asszonynak, de hogy haltok meg? Itt most már egyértelmű hazugságról van szó, tehát gyakorlatilag a beeltető kérdést követően megjelenik a kommunikáció, vissza mondja az asszony az Istennek a szavát, és erre mit mond az ördög? Hogy Isten hazudik. Amikor mi nem engedelmeskedünk Istennek, mit mondunk? Azt mondjuk, hogy Isten hazudott nekem. Hány keresztény élet megy tönkre emiatt, a gondolat miatt? Isten gondolata ez? Lesz ebből valaha is jó? Míg meg nem térünk, addig nem. S hány ember van gödörben a lelki, szellem és fizika életét tekintve, azért, mert a gondolat, amely benne van, az nem Isten gondolata. Hanem az ördögé. És akkor jön a tovább csavarja. És ez történik velünk nap, mint nap. Újra és újra. De aki így jó ezt mondta, de hogy haltok meg. Ugye ez a nyílt hazugság. Aztán így folytatja. Ha nem jól tudja Isten, ha esztek belőle, megnyílik a szemetek. És olyanok lesznek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Mi az üzenet ennek a mondatnak? Az ember számára Istennel kapcsolatosan? Valamitől az Isten meg akar fosztani? Titkol az Isten valamit tőled? Hát nem akarja Isten, hogy boldog legyél. Hányszor támad ilyen gondolat bennünk, amikor engedetlenség felé halad az életünk? Akkor elkezdjük megdumálni. Hogy miért van az úgy jobban, hogy én akarom? Mint ahogy tudom, hogy az Isten akarja. Nem? Hányszor üzen az ördög ilyen gondolatokat nekünk keresztényeknek, és hányszor van az, hogy ennek engedünk, és hányszor van az, hogy az Isten gondolatának engedünk. Meghatározni, milyen életet élünk. Ebből fakad az életünk gyakorlatilag. Tehát a saját gondolatát próbálja elplántálni Évában és Ádámban a sátán, ahogy ő gondolkodik az Istenről. Mert ő az Istenről így gondolkodik. És ezt próbálja, ehhez próbál testet keresni. Hogy az ő gondolatából szó legyen, és hányan vagyunk olyan balgák, hogy nem csak gondoljuk, elkezdünk beszélni is butaságot. Szóltál már butaságot? Hallottál már más butaságot beszélni? Olyan nyilvánvaló volt, hogy meg is rémültél. Hazamentél, elkezdtél gondolkodni, azt mondod, ez hazugság volt. Ha az ember beszél, az borzalom. És nem mondtál neki semmit, mert milyen cigi lesz, megsértődik, ha megmondod neki. Néha jó lenne hallani magunkat is. Biztos te is jársz, hogy kérsz bocsánatot azért, amit beszélsz. Én szoktam így járni. Mert érzem, hogy ami kijött belőle, az nem jó. Tehát nem az Istentől van. Ezért, hogy helyre álljon az Isten terve, meg kell térni. Mert mi a célja az Istennek az igazsággal, amit megbeszéltük legutóbb? A megtérés. Ezért fontos Istennek az igazság, hogy megtérjünk. Mert ha nem nézünk szembe az igazság által, és az igazsággal, és ahhoz képest a saját romlottságunkkal, nem tudunk megtérni. És a hamisságban maradunk, mit ér el az ördög? Nem tudunk megtérni. hanem az Istentől elszakított állapotban vergődünk. Igen. Tehát el akarja érni az ördög Évánál, hogy az a gondolat legyen benne, hogy az Isten valamitől meg akar engem fosztani. Ha az Isten valami jótól meg akar fosztani, akkor az Isten rossz. És ha az Isten rossz, és engem meg akar valamitől fosztani, akkor nem szabad benne feltétel nélkül megbízni. Ez a képlet. És aztán elkezdi szintén a nagy taktikus elterelni a következményekről Éva figyelmét. Éva, amikor idézi Isten szavát, mit mondott neki Isten? Mi lesz a következménye az engedetlenségnek? A halál. És mit mond az ördög? Mi lesz a következménye az engedetlenségnek? Egyrészt, de hogy haladok meg, ha nem? Hát olyanok lesznek, mint az Isten. Valami olyan dolgot tudtok meg, és ismertek meg, amitől az Isten meg akart titeket, el akart titeket választani. Hány bűn, hány vétek fakad az életünkben ebből a gondolatból. És átgázolunk mindenen és mindenkin. Felhasználunk bárkit és bármit. Tűzön vizel át. Mit mond Timóteusnak Pál? Miért nem szeretik az igét hallgatni? És mit csinálnak? Akinek viszket a fülük. Keresnek maguknak olyat, akkor olyat mond, ami nekik tetszik. Nem olyat, amit az Isten akar üzenni, hanem ami nekik tetszik. Egybevág azzal, amit ők tenni akarnak. Mert a gondolataik már ilyenek. Gondolataik már nem Isten szerinti gondolatok. És ott van az életünkben ez a küzdelem. És nézzétek meg, hogy a következményről elterelte a figyelmét az asszonynak, pedig ez lett volna a lényeg. Hát a legfontosabb az, hogy tudd, hogy mi a következménye, és tudja, mi a következménye annak, ha az Isten gondolatai szerint élem az életemet, Isten beszéde szerint, és mi az, hogyha annak ellene megyek. Hát ezt tudatosan tudni kell az embernek. A választás az fontos, a következményekkel szembesülni. Nem? Nem így van? Tehát az, hogy választani tudjak, tudnom kell, hogy mi a következménye annak a választásnak. Hát különben hogy tudnál választani? És Isten ezt nem titkolja. Az ördög azonban be akar csapni bennünket. És nézzétek meg az asszony, ahogy megváltozik, hogy megfertőzi a gondolatait az ördög. A gondolkodás, ugye szoktuk mondani, a gondolkodás mód. Na most, amit itt olvasunk, az asszony gondolkodás módjának az eltorzulásáról szól. Azt mondja, az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, mert kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított a gyümölcséből evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Amíg az asszony nem kommunikált a sátánnal, volt problémája ezzel a nyomorult fával? Miért nem? Mert kinek a gondolatai volt megtelve? Isten gondolataival. És azt mondja, Isten jó. Mert körülnézek, és minden, amit teremtett, jó. És minden, amit alkotott, jó. Mert Isten jó. Tehát az ő gondolatai jók. Ha azt mondta, hogy ez a fa, az halált okoz, akkor az úgy is van. Eszembe se, hogy mi a környékére se megyek. Megjelenik a kísértés, és megváltozik a gondolkodás módja, eltorzul a gondolkodás módja, és úgy kezd gondolkodni, látni, ahogy az ördög sugallja neki. Látjátok, az ördögi gondolatoknak is van ereje. Változás munkál. Az Isten szavának is van ereje, és az is változás munkál. Az Isten szavának változás munkál ereje a jó felé, az Isten többet célok felé, a kiteljesedés felé viszi az embert, az ördög gondolata és céljai pedig a pusztulás felé, a romlás felé viszi az ember életét. Hogy is szokták mondani, hogy az ördög sokat ígér, keveset ad, és végül mindent elvesz. Hány életet látom már tönkre menni így? És megkérdezem magamtól, meg tőled, nem volt még elég? Én és te hányszor vágódtunk el az utunkon? Hányszor él bennünket kudarc? Csak azért, mert nem az Istennek hittünk, hanem a saját gondolatainkat, ami nyilvánvalóan nem is a miénk volt, látjátok? Hanem erősen befolyás alatt voltunk. És milyen érdekes, és milyen döbbenetes, hogy a csüggedés pont ebből fakad. Hát ezért vagyunk csüggettek. Hát ezért vagyunk csüggettek. Nem az Istenbe csalódtunk mi, hanem saját magunkba, meg a hitünkbe, meg a gondolatainkba. Ebbe csalódtunk, nem az Istenbe. Valljuk be őszintén. Valamit akartunk, bekentük vele Istent, ezt nem lehet egyébként, és mentünk a magunk feje után. És abból nem lett jó. Mert nem az Istentől volt. És ezért mondja Jézus, hogy gyümölcseiről ismeritek meg őket. A 1 Mózes 3.7-ben azt mondja az írás, hogy igen, ugye a sátán gondolatai ugye a kívánságokat ébresztik föl Évában. Milyen érdekes, hogy a kívánság negatív fogalom. A kívánság annak az emberek az életére jellemző, aki megelégedetlen és hálátlan. A kívánság azért van az életünkben, mert valamiről azt hiszük, hogy a boldogtalanságunkra meghozza a boldogságot, ha azt megszerezzük. Tehát maga a kívánság, mint olyan megjelenése, az életben az Istentől elszakított állapotunknak a gyümölcse. És meg fogom mutatni a Bibliában ezt nektek, hogy ez nem Sanyi lefekültest, és úgy kelt fel, hogy valami maraság kitalált. Döbbenetes, már csak azért is döbbenetes ezt így hallani, meg ezzel szembesülni, mert tele van a világ ezzel. Gyakorlatilag a világot ma a kívánság mozgatja. Már pár ezer éve. Nézzétek csak Jakabot. Jakab 1.14-15. Mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ennyi. Ez a képlet. Az 1 Mózes 3.7-ben így folytatódik a bűneset leírása. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, mármint Ádámnak és Évának, és észrevették, hogy mezítelenek. Tudjátok, hogy az egyik legjellemzőbb ok a sok közül, hogy az emberek miért megtéveszthetők, az micsoda? A szexualitás. Az egyik ok a szexualitás. Hányszor van úgy, hogy elbuknak emberek a szexualitás ígéretében remélkedve? A másik a félelem. A másik embertől a félelem. Ami megfoszt bennünket attól, hogy megvizsgáljuk azt, hogy valóban igaz, amit mond. Mert félünk tőle. És van még több dolog, de döbbenetes. És hogy mennyi kémtörténetet olvasunk, amikor nőket helyeztek valahova, és áthúzták, becsapták a férfiakat, magasrangú vezetőket is, a szexualitás útján. És mindent elárultak nekik. Mondja Salamon, hogy ne árulj el semmit az ágyas házadban, mert csiripelni fogják a madarak, hogy így van. Tehát, ugye, Salamon okos ember volt, ezt tudta, de ettől függetlenül milyen okos volt, még nagyokat bukott. Nem mindenben Istennek engedelmeskedett. Meg mindkettők szerint is észlelték mezítelenek, tehát létrejön a szexualitás. Jó és rossz tudása. Mezítelenek voltak addig is? Volt belőle probléma? Nem volt tisztátalanság. Nem volt tisztátalanság. Mert Isten, amit akarod, az jó. Az tiszta. Ezért figyelve a lelket fűztek össze, és ágyékötőt készítették maguknak, de megjelenik a szégyen is. Aztán, amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amikor szellős alkonyatkor járt kert a kertben, elrejtődött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái közül. Akkor hallják az Úristen hangját, mit támad bennük? Félelem. Ez a komoly. Nem jó az a lelki és szellemi állapot, amikor félek attól, hogy mit fog nekem mondani az Isten. Tudjátok, miért félünk? Mert attól tartunk, hogy valami nem úgy lesz, hogy mi akarjuk. Vagy attól tartunk, hogy lebukunk. Lelepleződünk. Hát attól az emberektől félünk, akiktől attól félünk, hogy amit mi akarunk, azzal szemben valami más mondanak nekünk. És kerüljük ezeknek a társaságát. Tehát megjelenik Ádám és Éva életében, megismerik valóban, és döbbenetes. Nézzétek, az ördög igazat mondott, tényleg megismerték a rosszat. Most már tudják, mi a különbség. Isten ettől akarta megkímélni őket. Mit ismert meg Ádám és Éva? A félelmet, a szorongást, az űzött állapotot, az Istentől elszakítottság gyötrelmét. Gratulálok. Isten valami jótól akart őket megkímélni? Hát nem. Hanem ettől akarta megkímélni Isten őket, meg minket, amiben vergődünk és küzdünk az életünk során. Amíg az Istennel harmonikus kapcsolatban volt Ádám és Éva, mely szeretetből fakadt, és bizalom jellemezte, ennek következménye volt az engedelmesé Isten szavára. Tehát a szeretetből fakadt a bizalom az Ádám és Éva szívében, és ebből fakadt az engedelmesség. És ez nagyon fontos sorrend. Az Isten szeretetéből fakad az, hogy Isten szeret, ezért én bízom benne. És ha bízom benne, akkor engedelmeskedni fog neki. Mikor nem fog engedelmeskedni Istennek? Ha nem bízom benne. Ennyire egyszerű. Ha hitetlen vagyok. Ha egészen leegyszerűsítjük. Vajon talál-e hitet a földön az Úr, amikor visszajön? Érted? És gyakorlatilag egy kazal keresztény ember él ma, talán velünk együtt, hitetlenül. Az életek több területén hitetlenek vagyunk. Miért nem bízunk Istenben és az ő szeretetében? Nem bízunk abban, hogy az ő gondolata és szava a legjobb. És érdemes célként azt kitűzni. És azt szerint élni. És nagyon érdekes ez is, hogy az ige hozzá ezt, hogy az Úristen kiáltott. Nem tudta, hol van Ádám és Éva? De hát, hogy nem tudta, persze, minden tudott. Képbe volt, persze, hogy tudta. De ez a szó, hogy kiáltott. Tehát érzékelted, hogy nagyon messze szakadtál el, ember, de itt vagyok. Hol vagy? Hol vagy? És döbbenetes az isteni kommunikáció és a megfertőzött, hamissá vált emberi kommunikáció között a különbség, amit itt látunk ebben az igében mindjárt. Az Úristen kiáltott azt mondja, hogy hol vagy? Hát megszégyeníteni akart az embert Isten? Megalázni akart az embert az Isten? Pedig az ember így gondolta. Azért bujkált. Azt mondja, Isten, figyelj, valami megszakadt. Hol jutottál? De ebben nem a megalász, nem a megszégyenítés van, hanem az evangélium. Tehát pontosan az van benne, hogy az Isten azt mondja, hogy helyre kéne álljon. Messze, kiállt. Hova jutottál? De gyere vissza. Gyere vissza. Rendezzük a rövidzárt a kapcsolatunkban. Fiam Krisztusban, az ő szenvedése által. Térd meg. És gondoljatok bele, hogy az isteni kinyilatkoztás, amely a bűn következményét írja le, az átok, ugye a következménye a lázadásnak, már ott elhelyezi az evangéliumot, hogy de az, hogy magvából származik a mesiás, a megváltó. És azt mondjuk, hogy ő is evangélium. Már egy Mózes 3-ban le van írva az evangélium. A megoldás kinyilatkoztatása, amely miatt Ábel képes volt az Istennek tetsző áldozatot hitből bemutatni. Hát azért tudott Ábel hinni, mert az evangélium eljutott hozzá. Azért tudott Noé Istennel járni, mert megértett az evangélium üzenetét. Hát Énok azért ragadtatott el, mert az Istennel járt. Mert az evangélium olyan erővel hatott az Ószövetségben az életére, hogy a közösségért kapcsolatot megtalálta. Nyilván ők állatáldozatot áldoztak, és annak az útján keresték az Istent. Mert Noé is emlékeztek rá, amikor a bárka megfeneklik, mit csinál? Áldozatot mutat be az Istennek. világossá teszi, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ezért kell Krisztus vérének folyni. Kiáltott, aztán az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem. Mert mezítelen vagyok. Bocs, igaz volt ez? Hát azért ijedt meg, mert mezítelen? Hát miért ijedt meg? Ítélettől félt? Hát mert engedetlen volt. Hát azért félt, nem azért félt, mert mezítelen volt. Hát a mezítelenségét már az engedetlenségének következtében tartotta tehernek. Nézzétek meg, hogy amiről beszéltünk az elmúlt találkozáson, milyen módon megjelenik az ember életében a hazugság, amely a mellébeszélésben jelenik meg itt éppen. Mellébeszél. És milyen döbbenetes az emberi reakció, az emberi lélek, szív, amely nem akar megtérni. Mégis, ki teremtette mezítelennek Ádámot? Igen. És hogy ő mezítelensége miatt bujkálnia kell, akkor ki a hibás? Ki tart hibásnak? Nem ilyenek vagyunk? Megcsinálja az ember a maga feje után a bajt, aztán pedig kitokol? Mit mond a példabeszédek? Isten tokolja miatta. Nem ezt csinálják emberek? Hány keresztény ember él át hajótörést a hitében, mert bűnben él, vétekben él, és Isten azt mondja, nem áldott meg engem. Hálátlan, zúgolódik a szíve, elszakadt Istentől, a Bibliát már azért olvassa, hogy kiolvassa belőle azt, amit ő olvasni akar benne. Volt már egy olvastál úgy igét? Annyira akartad keresni a számodra megfelelő választ? Előfordult. Annyira imádkoztál, hogy hát azt a választ kapod, amit szeretnél. Tudom, veletek ilyen soha nem fordult elő. Persze ez ilyen rászerő beszéd volt, de értitek. Némi cinizmussal. Tehát te vagy a hibás, mert engem mezítelnek teremtettél, és ha te nem teremtettél volna engem mezítelnek, akkor nem kéne bujkálnom előled. Kemény. Kinek a gondolata volt ez Ádám fejében? A sátáné. A sátán gondolata. Ez nem az Isten gondolata volt már benne, ez már az ördögé. Megtörtént a változás. Ne gondoljátok, hogy változás csak Isten tud végezni az ember életében. Az ördög is tud. Az ördög is tud gondolkodásból beli változást létrehozni az ember életében, és akkor is. Miért? Mert test nélküli szellemi lény és gondolatokkal keres testeket. A démonok külön válnak az eredeti görög szövegben a sátántól, sokan vannak, és tanítanak. Gondolatokat helyeznek el az emberek fejébe. Önmagában, tehát a gondolat még nem bűn. A gondolat mi? Hát amit Éva csinált. Meg kell vizsgálni, hogy azok a gondolatok vajon Istentől valók-e? Vizsgáltok meg a szellemeket, mondja ugye az apostol, hogy azok valóban kitől vannak? Istentől vannak-e? Nem így van? Hát ezt mondja a Biblia világosan nekünk, hogy ezt ki van jelentve. Ja, csak a sodródunk az életben, mint amelyben beleesek én is, meg te is. Csak úgy sodródunk nap, mint nap. Hát akkor nagyon nehéz lesz a gondolatokat tisztába tenni. Akkor újra és újra megújulásra szorulunk, hogy kitisztuljon, ahogy mondtam, az a nagy veszőseprűvel, az életem vagy az életed. Nézzétek Istent. Az Isten erre ezt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról lettél, amelyről azt parancsoltam neked, hogy ne egyél? Isten kommunikációja milyen? Tök egyenes! Na ezeket az embereket szokták kegyetlennek nevezni. Nincs benned empátia. Te nem értesz meg engem. Könnyű neked? Ha abban lennél, mint én, itt bujkálnál te is a bozódba. De Isten nem így, Isten nem szórakozik, Isten nem beszél mellé, itt össze-vissza. Figyelj ide, ember! A problémád az, hogy azt mondtam, hogy ne egyél, te meg ettél. Térjél meg! Tehát ez is nem megszégyenítésről van szó, hanem itt a lényeg, itt a daganat. Ezt kell kivágni. Ha ettől megszabadulsz, megtérsz, akkor lehet rendezni a dolgot. Van remény, van jövő. Csak hogy ez meg kell azt utálni. Mert az ember attól akar megszabadulni, amit gyűlöl. Amit szeret, az dédelgeti, meg dugdossa. És döbbenetes, hogy képesek vagyunk olyan gondolatokat dédelgetni, amelyek tönkretesznek bennünket, meg az életünket. Mert azt gondoljuk róluk, hogy az jó, és ezt el kell dugni még Isten elől is. Nagyon tetszenek azok a gondolatok, van egy kis történet, hogy Jézus meghívja a keresztény a szívébe, az életébe. És azt mondja, azt mondja Jézusnak, figyelj ide, ezen a területen bármit megtehetsz. Viszont van egy szoba, amelynek kulcsa nálam van. Ott olyan dolgok vannak, amitől én téged meg akarlak ímélni. És Jézus mondja neki, nyugodtan add ide azt a kulcsot, én egyébként is tudom, mi van benne, és én kitakarítom. És én kitakarítom. Nekem nem büdös a te bűnöd. Ugye a hazugság jellemzője, ugye beszéltünk róla, tanultuk két hete, hogy az elhatárolódás. Mit csinál Ádám? Elhatárolódik a saját tettétől. Mert azt mondja, hogy az asszony. Hát akit mellém adtál. Hát ő adott nekem. Ugye elhatárolódik tőle, nem is én vagyok a hibás. Hát én áldozat vagyok. Az asszony, ha nem így beszélne, meg nem ezt csinálta volna, hát akkor élnék, mint Marci hevesen. Mégis, kedves Ádám, az, hogy te is ettél, azt az asszony döntött el. És itt van nagyon fontos gondolat, hogy a házasságban az Isten előtt nem együtt állunk meg, hanem külön. Tehát a házasság akkor fog működni abban a háromszögben, amit láttatok, ha mind a két félnek rendezett kapcsolata van az Istennel, és érte az Isten gondolatait. Mert nem az Isten gondolatai szerint viselkedünk egymással, akkor megesszük egymás életét. Az biztos, hogy férfit nem találsz egy gyerek után már a gyülekezetben, aki szolgálna bármit is az Úrnak, mert a feleségenek nem lesz elég idő, hogy otthon legyen. Enni fogja az életét. Miért nem vagy itthon, miért nem jössz haza? Ja, ha több pénzt hozol haza, akkor dolgozzál. Megértem, a munkahelyen sok munka van. Szolgálni az Urat, az nem szabad, mert az felesleges. És hallottam a férfiakat, a könnyebb végét nézni. Elhangzott most is a bevezetőben. Milyen szolgálat az, ami nem jár fáradtsággal, áldozattal? Hát annyit is ér. Igaz? Értékítélt, értékrend. Másik a hibás. És akkor megint kiadta Évát Ádám elé. Isten. Akkor ki a hibás? Hát Isten, mert ha nem adtad volna Évát, akkor én nem estem volna bűnbe. Végül is az Isten a hibás. És olyan sumákkal be tudjuk csomagolni az Isten ellen való vádaskodásunkat, elfogadható köntösbe. Hivatkozunk másokra, hogy miért nem engedelmeskedek az Istennek. Mert ő, holott nem ő, hanem az Istennel van nekem bajom. Igazán az Istennel van gondom. Vele kapcsolatosan gondolom, hogy tartozik nekem. Adóson. Vagy nem olyan jó, mint amelynek magát mondja. Az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony ezt felelte. A kígyó szedett rá. Ezért tettem. Na most mégis kihelyezte az édenkertjében a kígyót? Mit olvastunk a történet elején? Hát Isten, ki a hibás? Hát ha kígyót nem teszed ide? Ha te nem vezetsz engem bele ebbe a kapcsolatba, erre a munkahelyre, ebbe a szolgálatba, semmi problémám nem lenne az életbe. Ha nettóra lecsupaszítjuk a gondolatainkat, akkor a vége ez. Csak nagyon nehezen jutunk el odáig, mert azt gondoljuk, hogy azért ezt mondani, azért az hívőként mégiscsak ciki. Másokat okolni, az úgy belefér. Az úgy belefér. De mikor másokat okolunk, az Istent okoljuk. Ő van a végén. Ezért halt meg Krisztus. Ő volt a végén. Ő vette fel a mi bűneinket és a vétkeinket, és vádaskodásainkat. Ugye, mert 1 Péter 5:8-ban, 8-tól ezt olvassuk. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlánján szerte, keresve kinyeljen el. Álljatok ellen a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. Tehát ugye ma is Péter apostol világosan elmondja, hogy az ördög ugyanezt csinálja. Jár szerte. És keresi. Ki az, aki fogékony az ő gondolataira? És ezen dolgozik. Itt ma is keres bennünket, téged és engem is. De nekem van egy megértésem. Az Istentől akkor megszűröm a gondolataimat. És a gondolatok szintjén mélegre teszem, hogy Istentől vannak azok a gondolatok. És ha szeretem az Urat, és hiszek benne, akkor kihaigálom azokat a gondolatokat, amelyek nem tőle vannak, és megerősödnek bennem azok a gondolatok, és beszéd és tetté válnak, amely Istentől van. Azt mondja az írás, hogy félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, figyeljetek, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok és a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől, értitek? Tehát Pál erről beszél? Pál erről beszél? És legközelebb beszélni fogunk erről a bizalomról, és a bizalomból fakadó bölcsességről, amely szintén szükséges a megítéléshez. Tehát, hogy meg tud ítélni, milyen gondolatok vannak az Istentől, és mik azok, amik nem. Az Úr segítsen bennünket abban, hogy ha elszakadtunk Istentől, valamilyen oknál fogva, akkor térjünk meg. Ha vannak szobák, amelyek be vannak zárva Jézus előtt, adjuk oda a kulcsot. És ő kitisztítja. Ha romokban van a dolgok az életünkben, akkor ne gondoljuk, hogy mi Isten útján járunk. Mert nem. Nem. Az a helyzet, hogy nem. Valahol letértünk az útról. Mert az Isten szándéka az békesség és áldás. Tehát, ahogy hallottuk, a Siloam völgyét így lehet források völgyévé változtatni, ha én az Isten akaratában vagyok. Mert hogyha Isten akaratában vagyok, a legnehezebb szituációra is átmegyek. Nem így van? Nem az a kérdés, hogy könnyű vagy nehéz a munkahelyemen. Jó vagy rossz főnököm van-e? Hanem az Isten mit gondol erről? Nem ez a lényeg? És ha Isten azt gondolja, hogy az én helyem ott van, akkor mit kapok én ehhez? Természet felé kinyilakoztatást és természet feletti erőt. Ha arra van szükség. És akkor, amikor jönne a gondolat, hogy milyen szemét a főnököm, vagy milyen szemét a kollégám, vagy az osztálytársam, vagy a tanárom, vagy a feleségem, a férjem, bocs, azt mondom, bocsánat, ez a gondolat nem az Istentől van. Mert nem az Isten igére kijelentése, ezt nekem adott kijelentéséhez igazodik. Ezért ezt nem fogadom el. Mert támadnak ilyen gondolatok. Mindannyiunkban. Csak kérdés, hogy mi fogal meg, és mi válik szóvá, és mi válik tetté. Mert az Isten gondolatai jók. Mert ő nem alkot rosszat. És Isten terve jó. Mert Isten jó. És belőle rossz nem származik. Ahogy Jakabtól olvastuk. És rágyom meg bennünket, emészétek. De hát ne csak ti, hanem én is. Mert ha az Isten ujjával mély szántást akar hozni, az először a te és az én szívemben történik. És ennek olyan erőteljes hatása van a környezetünkre, amely által a Krisztus ismerik meg. Krisztussal találkoznak az emberek. És ennél több ebben a világban nem kell, mint keresztény élet. Keresztény ember. Hogy találkozzanak Jézussal, Jézus gondolataival, szavával és életével rajtunk keresztül. Így van? Segítsen meg az Úr bennünket. Tudtok egy ámen mondani? Amen. Jó volt ez a kis utazás? Bejártuk az édenkertjének zegezzugos részeit. Meg a saját életünkét is.